Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. A múlt havi műsorunk motivációja egy hír volt, ami szerint az egyházakra vonatkozó jogszabályt módosítják. Erről jutott akkor eszembe, hogy két fiatal gyakorlatilag raboskodott, amikor a Szientológia egyházában élt az Egyesült Államokban. Az ő beszámolójukat hallhatták egy hónappal ezelőtt. Most Sípos Ete Zoltán részletes előadásban mutatja be a Szientológiát, és értékeli azt a Biblia alapján. Az előadás 2001. május 13-án hangzott el, pontos címe egy kérdés, a Szientológia egyház vagy egyesület? Kontrasztként pedig tavalyi csendeshetünk egy rövid részletével építhetünk hidat Isten és ember közé, most konkrétan a hit és munkavilága közti összefüggésről, a hívő munkavállalóról szól a műsor második része. Kívánom, hogy műsorunkat nyitott szívvel hallgassák.
Az úgynevezett Szientológia egyház nem szűkölködik ígéretekben. Így olvastam az egyik hirdetésüket. A Szientológia egy tisztán meghatározott és működőképes utat mutat a tudatosság jobbításához, fokozatosan emelve az élet mindennapos mocsarából az igazi szellemi szabadság öröméig. Egy szóval a Szientológia segít kilábalni a mindennapos élet mocsarából, és eljuttat az üdvösség állapotába, a boldogság állapotába. Úgy is mondhatnánk egészen röviden, hogy megváltást ígér az embereknek. Az úgynevezett Szientológia egyházba vezet a dianetika, amit pedig a következő ígérettel kínálnak. Albert Einstein szerint szellemi teljesítményünknek csak 10%-át használjuk ki. Dianetika című könyvében Ron Hubbard megmutatja, miért kellett idáig nélkülöznünk az értékes 90%-ot. És bemutat egy módszert is, melynek alkalmazásával mindig többet és többet tudunk felszabadítani óriási szellemi tartalékainkból. Akarja tudni, hogy ön valójában mire képes? Olvassa el és alkalmazza a dianetika módszerét. Kétségtelenül vonzó ígéretek ezek. A szép ígéretek ellenére az úgynevezett Szientológia egyház nem talál minden országban kedvező fogadtatásra. Én úgy tudom, hogy a világ 23 országában működik a szervezet, és működését betiltások, perek, elbocsátások, botrányok övezik. A Szientológiát például Németországban betiltották, mondván, bizonyos jelek arra utalnak, hogy a Szientológia egyház át akarja venni a vezetést a társadalomban, és az államban, a gazdaságba, a politikába, és az államapparátusba való beszivárgás útján. A 80-as évek elején Görögországba betiltották a mozgalmat egy bírósági ítélet nyomán. Svájcban ádász harcot vívnak ellenük, s ha kiderül valakiről, hogy szientológus, elbocsáthatják állásából, ahogy történt ez Lucern kantonban, ahol bezártak egy magániskolát, miután pedagógusairól kiderült, hogy szientológusok. Franciaországban külön kormánybiztos felügyeli őket. Egy olaszországi kormányjelentés a következőket állapítja meg. Az a probléma, hogy a megtisztítási folyamat befejezése valóban nagyon magas összegbe kerül. Ez az, amiért a hivatalosan hirdetett cél ellenére is úgy tűnik, hogy a szekta igazi szándéka a haszonszerzés és tapasztalatlan emberek kihasználása, ahogy ez egyébként az alapító egyes írásaiból is nyilvánvaló. Magyarországon nincsen betiltva az egyház, de úgy hírlik, hogy a magyar titkos szolgálat is figyelemmel kíséri működésüket. 1998-ban Magyarországon 21 területi szervezetük, missziójuk volt, a HVG adatai szerint. Vajon mi az oka annak, hogy vonzó ígéretei ellenére ilyen kemény ellenállásba ütközik a szientológia szervezete? A szientológia ellenzőinek világi oldalról egyik vádpontja az, hogy a szientológia egyház, illetve ennek tagjai megpróbálnak beépülni a politikai, gazdasági hatalomba, és igyekeznek átvenni ezek irányítását. Az ellenzők másik vádpontja az, hogy a szervezet célja tulajdonképpen az anyagi meggazdagodás. Ennek érdekében aztán az emberek hiszékenységét és gyengeségét kihasználják, és kiforgatják őket vagyonukból, és teljesen a szervezettől teszik függővé őket. Az MKDS, Magyar Keresztény Demokrata Szövetség ezt írja, a nemzetközi és magyarországi tapasztalatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem sajátos egyházi tevékenységről van szó, hanem egy vallásnak álcázott világméretű pszichobizniszről. Vizsgáljuk meg most közelebbről is ezt a sok vihart kiváltó szervezetet. Az eddigiekben már többször említettem két kifejezést, nevezetesen a szientológia és dianetika kifejezéseket. A szientológia jelentése a tudás tudománya, vagy a bölcsesség tana. A dianetika pedig azt jelenti magyarul, hogy az értelmen, gondolkodáson keresztül. A szientológia egyház megalapítása Amerikában történt, Los Angelesben, 1954-ben. Az alapítót Ron Hubbardnak hívták, aki 1911-ben született és 1986-ban meghalt. A szientológia tanításainak jelentős részét tartalmazó Dianetika című könyv Ron Hubbard tollából már a szervezet megalapítása előtt 1950-ben megjelent. A szientológia szervezet különböző alapítványokat hozott létre, hogy ezek által is kiterjeszte tevékenységi körét az egyes országokban. Ilyen szervezetek például Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, ami azzal foglalkozik, hogy a pszichiátriai kezelések áldozatainak érdekeit úgymond védje. Van aztán egy másik alapítványuk, a Narconon alapítvány, ami a kábítószerfüggésből szabadulni kívánóknak óhajt segíteni. Aztán alkalmazott oktatástan alapítvány, ami Ron Hubbard tanulási technikáját terjeszti. Van a LITE, rövidített kifejezés, az angol nyelviskola. Aztán van egy Criminion, bűnözés nem alapítvány. Ezek a fedőszervei több országban a szientológia tanításának. Két sztárszervezet ellenőrzi világszerte a mozgalmat, ez a Guardian Office és a Sea Org. Kérdés most már, hogy a külsőségek milyen tartalmat hordoznak. Tehát vizsgáljuk meg egy kicsit ezt a szellemi tartalmat, amit a szientológia hirdet. Szeretném, hogyha megértenénk a végén, hogy a bibliahű tanok, a bibliai gondolkodás és életvitel, valamint a szientológus tanok gondolkodás és életvitel éles ellentétben állnak egymással. Eltérően gondolkoznak ugyanazon témákról, Istenről, emberről, megváltásról és jövőről. Az eltérő gondolkodás oka az, hogy a bibliahű protestáns kereszténység a Bibliából indul ki, és az abban megnyilvánuló isteni bölcsességből, a szientológia pedig egy ember Ron Hubbard elgondolásaiból indul ki. Nekünk, ha még eddig nem döntöttünk, akkor dönteni kell, hogy melyik ösvényre lépünk, és a döntésünk következményeit is nekünk kell tapasztalni. Szeretném először a szientológia Isten képét vázlatosan ismertetni. A szientológusok nyilatkozataiban visszatér a legfelsőbb lény említése. Hiszek a legfelsőbb lényben, mondja Kárpáti Péter. A szientológia azonban a legfelsőbb lényről nem tanít semmilyen kinyilatkoztatást, és meg se kísérli, hogy a legfelsőbb lényről olyan definíciót adjon, melyet minden embernek el kellene fogadnia. Ehelyett mindenkire rábízza, hogy milyennek gondolja a legfelsőbb lényt. Már-már tovább lépnénk, minden esetre érdekes, hogy egy magát egyháznak nevező, vallásos fogalmak köntösében megjelenő csoportnak éppen világosan körülhatárolható istenképe nincsen. Már-már tovább lépnék, mondom, de mégis meg kell itt állnunk, és meg kell kérdeznünk, miért hallgatnak a szientológusok a legfelsőbb lényről? Erre aztán a következő választ kapjuk. Azért, mert az istenségről semmi biztosat nem lehet tudni. Ezért minden vele kapcsolatos állítás szubjektív, töredékes, bizonytalan és viszonylagos. E tételből aztán az következik, hogy akkor a világ minden istensége gyakorlatilag egy és ugyanaz, csak máshogy nevezik az emberek. Némelyek Jézusnak, mások Krisztának, ismét mások Ízisznek vagy Jupiternek, esetleg Allahnak. Ugyanazt a legfelsőbb lényt. Ezen a ponton azonban a szientológia megítélésem szerint világos önellentmondásba keveredett. Mert míg egyrészt állítják, hogy a legfelsőbb lényről semmi végérvényes igazságot nem lehet tudni és mondani, addig másrészt mégis végérvényes igazságokat mondanak a legfőbb lényről, mert kijelentik, hogy létezik, kijelentik, hogy megismerhetetlen, és kijelentik azt is, hogy a világ minden istensége valójában azonos vele. Most akkor lehet, vagy nem lehet a legfelsőbb lényről biztosat mondani. Ennek az önellentmondásnak feloldását hagyjuk meg a szientológusoknak. Mondanom sem kell, hogy a Szentírás alapján a szientológia istenképét nem tudom elfogadni. A Biblia istenének semmi köze nincsen a megismerhetetlenséghez, mert kijelentette magát Jézus Krisztusban és a Szentírásban, és a forrásokból az ő szent lelke és hitáltal megismerhető. Néki nincs köze a népek, a filozófusok és vallás alapítók által kiötlött istenekhez, mert ezektől a Biblia istene elhatárolta magát. Vagyis a Biblia istene és a szientológusok legfőbb lénye közé nem egyenlőségjel, hanem ellentétjel tehető. Néhány gondolatot hadd mondjak másodszor a szientológia emberképéről. Ron Hubbard szerint az emberben egy örök életű isteni mag van. Ennek adta ő a misztikus csengésű tetán nevet. Ez a tetán egy halhatatlan szellemi lény, voltaképpen maga az ember. Az embernek, vagy tetánnak van egy teste, mondja Hubbard, és van egy elméje. Tehát a tetán a testet és az elmét felhasználja. Aztán tovább részletezik az elmét, és felosztják három részre, van szomatikus, analitikus és reaktív elme. Ezek közül a reaktív elme az, amelyik igen terjedelmesen foglalkozik a dianetika, és amelyikre mindjárt visszatérek még. Az ember állapota, mondják, jó. Alapvetően jó. A szientológia hitvallásának az alaptétele leszögezi ezt, az ember jó. Lépte nyomon megszólalhatnánk, ez nem igaz a Biblia szerint. Nem igaz, hogy az ember lényegében halhatatlan istenség. Biblia szerint a test nem megvetendő, alsóbbrendű valami, ahogy ezt a dualisztikus és gnosztikus tanítások, melyekből merített Ron Hubbard vallják. Ugyanígy az ember szellemi része se magasabb rendű valami. A Biblia szerint az ember testből és lélekből áll. Az ember nem örökkévaló, hanem a mindenható Istennek a teremtménye, akit az örökkévaló Isten éltet. A bűneset előtt jó volt, de a bűneset óta senki sem jó, csak egy, az Isten. Az ember egész valója, lényege megromlott, lelkileg halott. Továbbá a Biblia nem tud háromféle elméről sem, és így folytathatnám a sort. De hadd térjek vissza Ron Hubbard tanaihoz. Az embernek alapvető problémája szerintük a reaktív elmében gyökerezik. Ebben vannak ugyanis az engramok. Mik azok az engramok? Ezek olyan nyomok, amik az öntudatlanság pillanataiban kerültek be az ember elméjébe, pontosabban sejtjeinek protoplazmájába. Amikor az ember, mondják, még embrió állapotban van, és nincs idegrendszere, a reaktív elmében, illetve az embrió sejtjeinek protoplazmájában már is rögzülnek a hallott szavak, a kegyetlenségek, az ütések, a kiabálások. Ha egy ember bármikor öntudatlan állapotba kerül egy műtét vagy baleset során, a közben hallott mondatok megragadnak a reaktív elmében, illetve sejtjeinek protoplazmájában. Ezek az engramok. Az összes pszichés, természetű, mentális és testi zavar, mondja Hubbard, az öntudatlanság pillanataiból származik. Az öntudatlanság az aberrációk egyetlen oka. Amint megérthettük, ezek az engramok a Hubbard által reaktív elmének nevezett alkotó részünkben, illetve sejtjeink protoplazmájában rejtőzik. Tehát ez a reaktív elme, ez minden baj egyedüli forrása az ember életében. Hiszen ebben tárolódnak ezek az engramok, és ezért ezt a reaktív elmét engram banknak is nevezik. Ez a bank, mondják, tel is tele van aberráló tartalmakkal, ez tartja fenn a háborús veszélyt, ez okoz bursitiszt, aszmát, allergiát, emiatt dadognak némelyek, megfoszt a hangszín érzékeléstől, elmebeteggé tesz, és így tovább. Mondanom se kell, hogy az ember boldogtalanságának okáról teljesen mást mond a Biblia. A Biblia az ember alapvető bajának a bűnt nevezi, a bűn pedig az Isten nélküliségünk és az Isten ellenességünk. Semmi köze nincs az engramhoz, melyek az öntudatlanság pillanataiban a protoplazmánkba kerülnek bele. Mi a bűn állapotába, az Isten telenség, az Isten nélküliség és Isten ellenesség állapotába születtünk bele, és ebből kifolyólag követjük el naponta a vétkeinket. Isten haragja van rajtunk, és emiatt vagyunk mi boldogtalanok, és tesszük tönkre önmagunk és mások életét is. Az ember megszabadulásáról vajon mit mondanak a szientológusok? Van-e lehetőség megszabadulnunk a reaktív elménkben rögzült engramoktól? Van, mondja Hubbard örömhíre. A segítség a dianetika terápiájában rejlik. Ezen a hídon lehet a boldog jövendőbe elérkezni. A terápia célja, hogy a reaktív elménkből részlegesen vagy egészen törlődjenek az engramok, és az ember clear, tiszta legyen. Ennek a dianetikus terápiának két eszköze van, az auditálás és a purifikáció. Az auditálás dr. Vér András szerint a freudi pszichoanalízisre, másrészt a zen buddhizmus tanítvány kultuszára emlékeztet. Auditálás során egy szakképzett társ vezetésével, vagy jelenlétében beszélget az ember, aki szeretne megszabadulni az engramjaitól, a saját dolgairól, a saját titkairól. Az auditor az segít, hogy ki tudja beszélni magából ezeket az engramokat. Ki beszélteti ezeket az úgymond aberráló tartalmakat az ember lelkéből. A dogmájuk az, hogy az engramoktól megtisztítható a reaktív elme, szépen fokozatosan, és az ember végül elérheti az engramoktól való teljes felszabadulást, megszabadulást. Aki elkezdi a dianetikai tanfolyamokat, az rálépett a teljes szabadsághoz vezető hídra, és fokozatról fokozatva halad előre, és közben egyre inkább megtisztul. Ugyanakkor a szientológusok nem csak a reaktív elme megtisztításáról tanítanak, hanem a test megtisztításáról is. Úgy mondják, hogy a testünket is méregteleníteni kell. Azt mondja az egyik könyvében Hubbard, hogy a dianetika felismerése, hogy vannak olyan anyagok, melyek fokozottan bekapcsolják a reaktív elmét. Ezért kifejlesztett ő egy méregtelenítő programot, ami egy program testünk természetes funkcióit kihasználva szabadítja meg azt a benne felgyülemlett káros anyagoktól. Nos, itt is megemlíthetnénk, hogy a Biblia teljesen más tanít az ember bűnből való megszabadulásának módjáról. A bibliai örömhír arról szól, hogy a rajtunk kívül létező Jézus Krisztus megszabadított, illetve megszabadít minket a bűn állapotából, megtisztít a bűneinktől, igazzá nyilvánít, és ez a szabadulás egyedül az ő szavába vetett hit által lehet a miénk, és nem a kibeszélés által, ahogy Ron Hubbard hamis evangéliuma ezt hirdeti. Végül néhány gondolat még a megszabadult ember állapotáról. A Dianetika című könyvben világosan leírják a clear állapot jellemzőit. Ezek szerint a clear, tehát aki kibeszélte magából ezeket az engramokat, és a reaktív elméje megtisztult, az ilyen ember mentes minden pszichózistól, neurózistól, kényszertől, elfojtástól. Mentes minden pszichoszomatikus betegségtől. Intelligenciája messze az átlag fölött áll, energikusan és elégedetten éli életét. Jobban lát, hall, érzékel, mint mások. Másképpen emlékezik látványokra, hangokra, tapintásokra, ritmusokra és mozgásokra. Képzeletük rendkívüli alkotóképességgel rendelkezik. Probléma megoldó képességük messze a norma fölötti. A clear ember öndeterminizmus alapján cselekszik. Ez az állapot tehát, a clear állapot, a boldogság állapota. Akik ebbe az állapotba elérkeznek, úgy mondják ők, hogy azok az emberiség legfelső 10%-ának legfelsőbb 10%-ába tartoznak. Tehát egyféle übermencsek szemben az aberráltakkal. Ezeknek a megtisztult embereknek kell beszivárogni a legnagyobb vállalatokba, a legmagasabb politikai pozíciókba, és onnan elősegíteni a szientológia előre haladását az emberiség javának érdekében. Itt is elmondhatnám, hogy az Isten által újonnan szült, megtért ember állapotáról nem ezeket tanítja a Biblia. Ezek helyett arról beszél, hogy Jézus Krisztus által megszabadulva új életet élhetünk. Nem kell félni Isten ítéletétől, a kárhozattól. Szabadok lehetünk a bűneink terhétől, a lelkiismeret furdalástól. Kapcsolatunk lehet az élő Istennel, hitáltal. Legfőbb törekvésünk a szentség, vagyis a Jézus Krisztushoz való hasonlatosság. Nem öndeterminizmus alapján élünk, hanem engedjük, hogy Jézus Krisztus, ami megváltó Úrunk, határozza meg az életünket, gondolkodásunkat, kegyességünket, munkavégzésünket, családi életünket. Az ilyen ember, az Úr Jézus által megszabadított ember, boldog ember, aki szereti az Urat és szereti az embertársait is. Mindennek nyomát se lejjük a Szentírást állítólag nagyra becsülő szientológusok tanai között. Az ember szerintük reinkarnálódik is. Ron Hubbard hitt a reinkarnációban, amit a keleti vallások tanításaiból vett át és ültetett be a rendszerébe. Ezért akik tagokká lesznek közöttük, azokkal 1 milliárd évre kötnek szerződést. Vagyis azt jelenti, hogy az elkövetkező életeiket is ott kell majd tölteniük el szervezett soraiban. A reinkarnáció tanát kezdetben nem kötelező elfogadni a belépőknek, de a tanfolyamok során a magasabb szintek eléréséhez elfogadása elkerülhetetlenné válik. A Szentírás alapján erre is azt mondhatjuk, hogy nem igaz, a Biblia nem tanítja a reinkarnációt. Se nem jöttünk évmilliók óta tartó létformákon keresztül, se nem megyünk, ki tudja hány évmillióig, még különböző létformákon át. Isten külön-külön teremtett bennünket, és a halálunk után az ítélőszéke elé állunk. Aztán attól függően, hogy Jézus Krisztusba hittünk-e a földön, vagy nem, következik a várakozás állapota, vagy teljes békességben, vagy teljes szenvedésben. Ez az állapot ér véget a feltámadáskor, de a Biblia reinkarnációról nem tanít, sőt annak az ellenkezőjét hirdeti. Végül az emberrel kapcsolatban még kiemelném azt, hogy Ron Hubbard szerint mindennek, az embernek is egy végcélja van, a túlélés. Ezt mondja, az élet céljának a végtelen túlélést tekinthetjük. Hát erről megint más tanított és tanít a hitvalló kereszténység. Az emberi életnek nem az a célja, hogy túléljen, hanem hogy Isten dicsőségére történjen. És ez valami mérhetetlenül más, és több is, mint amit a szientológia tanít. A Biblia tehát nem túlélés-centrikus, hanem Isten-centrikus életről tanít. Az az ember egyébként, aki fő céljának tekinti a túlélést, ennek érdekében mindenre képes lesz azon embertársaival szemben, akik szerinte veszélyeztetik az ő túlélését. Ez a gátlástalan farkas törvény, győzön az erősebb, s vesszen a gyengébb, a végtelen túlélés érdekében. A Szentírás szerint ez a bűnben lévő és Isten ellen lázadó embernek, sőt világnak a törvénye. De Isten valami egészen más törvény szerint akarja, hogy teremtményei éljenek. Az ő törvényeit Jézus Krisztus így foglalta össze: szeresd az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, minden erődből, és fele barátodat, mint önmagadat. Isten tehát az ő és embertársaink szeretetét várja el tőlünk. És azt kívánja, hogy így éljünk az ő dicsőségére, napról napra. Mennyire más erkölcsi normát ró az emberre ez a fő cél, mint az, hogy végtelen túlélést hajtson végre és érjen el. Ennyit a szientológia emberképéről. Talán még egy pillantást vessünk a szientológia jövőképére is. Azt mondják, hogy amíg az emberiség legnagyobb része nem lesz clear, tehát nem ér el ebbe a megtisztított állapotba, addig az egész emberiség a katasztrófák és a megsemmisülés felé halad. A rendszer, idézem, mely mindent gyógyít és mindent megválaszol, természetesen egy új világot is kialakít, tudnélik a szientológia rendszere. A dianetika küldetése, hogy hidat építsen egy szenvedésekkel és fájdalmakkal megőrített világ, és egy őrület, bűnözők és háborúk nélküli világ között. Céljuk tehát egy új, rendezett és boldog világ, ami megtisztult klírekből áll, és ezért mentes mindenféle rossztól, háborútól, őrültségtől, egymás szellemi vagy fizikai leigázásától, kábítószerezéstől, bűnözéstől. Ezt az új világot Hubbard elvei szerint mondják, emberi erővel el lehet érni, de nélkülük semmiképpen nem. Erre nézve megint teljesen más tanít a Biblia, ami világosan beszél arról, hogy erre a földre Isten ítélete fog lejönni, lezúdulni, úgyhogy Isten eltörli ezt az eget és földet, és helyette újat teremt. Nincs a Bibliában arról, hogy ennek az új világnak létrehozatala az ember lehetőségei közé tartozna. Nincs szó a Bibliában még szinergizmusról sem, tehát, hogy az ember Istennel együtt dolgozik annak érdekében, hogy megvalósítsa ezt az új eget és új földet. Továbbá a Biblia beszél utolsó ítéletről, amit Jézus Krisztus tart az egész emberiség felett. Tanít aztán a Biblia az új ég és az új föld lakóiról is, de azokról nem azt mondja, hogy azok a klírek lesznek, akiknek a reaktív elméje megtisztult az engramoktól, hanem azt mondja, hogy azok lesznek, akiket Isten erre kiválasztott, újjászült, újjáteremtett, kegyelmével magához ölelt, és akik magához ölelték hitáltal Jézus Krisztust, mint megváltó urukat. Tanaik összefoglaló jellemzéséről is egy pár mondatot hadd mondjak. Ron Hubbard így nevezte a tanításait. A szientológia egy gnosztikus hit. Aztán ezt is mondták, hogy egy alkalmazott vallási filozófia és technológia. Ismét más alkalmazott filozófiának nevezi az eszméiket. Most már akkor aztán melyik kategóriába soroljuk őket? Filozófia, technológia, gnosztikus hit, alkalmazott filozófia? Nehezen lehet ezt megítélni. Saját véleményem szerint talán leghelyesebb egy emberközpontú gnosztikus ideológiának nevezni. Emberközpontú azért, mert középpontjában nem Isten, hanem az ember Isten áll. Gnosztikus azért, mert egyrészt az ismeret üdvözítő erejében hisz, másrészt azért, mert jellemzőre a szinkretizmus, vagyis az, hogy sokféle vallásból, ideológiából hordja össze a tanításának az elemeit. Ezt nyíltan el is ismerik, azt írja az egyik könyvük. Mi ez az új, világszerte, egyre több embert magával ragadó vallás? A szientológia gyökerei a távol-keleti filozófiákhoz nyúlnak, de ötvözi a nyugati civilizáció nagy gondolkodóinak is emberi létre és az ember lényegére vonatkozó megállapításait. Melyek ezek a gyökerek? Az ősi indiai védáktól kezdve a kínai Taón keresztül Buddha, Arisztotelész, Platón, Euklides, Lucrécius, Francis Bacon, Isaac Newton, Thomas Jefferson, René Descartes gondolatai szerepelnek a sorban. Mindazt átvette, tudnélik Ron Hubbard, amit ezekből igaznak és szentnek ismert fel. Nagyra értékelte a kereszténység szerepét az emberi civilizációban, és különösen is tisztelte, és nagyra értékelte Jézus Krisztus szavait és tanításait is. Tehát gnosztikus ez a vallás, vagy ideológia azért, mert az ismeret szabadító erejében hisz, másrészt jellemzi rá a vallási elemeknek az összekeverése, és harmadszor azért is gnosztikusnak nevezhető, mert lebecsüli a testet. Ideológiának is nevezhetjük a következő meghatározás értelmében. Az ideológia egy totalitárius vonásokkal rendelkező politikai és társadalmi tan, amelyik egyidejűleg az élet egyéb területeire is igényt tart, különösen a vallásira, ami által az ideológia mint egy vallásos jelleget ölt. Alapvetően jellemzi a fejlődés, optimizmus, továbbá a hatalomra törők, illetve a hatalmat birtoklók szolgálatában áll, akik azzal az igénnyel lépnek fel, hogy ők értik legjobban, és egyúttal ők képviselik leghitelesebben az adott ideológiát. Most szerény véleményem szerint mindezek a vonások illenek a szientológiára, ezért neveztem emberközpontú gnosztikus ideológiának. Mint ilyen emberközpontú és gnosztikus ideológiának semmi köze nincsen a biblikus és történelmi kereszténységhez, valamint ennek tanításaihoz. Szeretnék oda térni ahhoz a kérdéshez, amelyik az előadás címében hangzik el, hogy tudnélik, egyház-e a szientológia, vagy nem. Hivatalos nevük Church of Scientology, Magyarországon Magyarországi Szientológia Egyház. Ők tehát igénylik maguknak az egyház elnevezést. Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy hazánkban az érvényben lévő törvényeink értelmében elvitathatatlan joguk van ahhoz, hogy 1991-ben történt állami bejegyzésüktől kezdve egyháznak nevezzék magukat. Akkor őket, mint egyházat vette nyilvántartásba a magyar állam, és azóta is az egyházak között tartják őket számon. Egészen más megítélés alá esnek a Szentírás törvényei szerint, azok szerint ugyanis lehetetlen rájuk alkalmazni az egyház kifejezést. A Szentírás egyház fogalmát jól összefoglalja mondjuk a Heidelbergi K.T. 54. kérdése, de most egyszerűsítve azt mondanám, hogy bibliai értelemben véve egyházról ott beszélhetünk, ahol az Isten beszédét tisztán hirdetik, és a két sákramentumot igeszerűen szolgáltatják ki. Ezeknek a kritériumoknak nem felel meg a szientológia egyház. Ezért a szó bibliai értelmében véve nem lehet őket egyháznak nevezni. A bonyodalom tehát abból adódik, hogy a bibliai egyházfogalom nem azonos az állami törvények egyházfogalmával. Ezért azt kell, hogy mondjam, magyar állampolgárként elfogadom, hogy jelenlegi törvényeink értelmében egyháznak nevezzék magukat, másrészt hívő, a Biblián tájékozódó magyar állampolgárként nem nevezem és nem nevezhetem őket egyháznak. Erről biztosan még fogunk vagy tudunk még majd beszélgetni. Néhány záró gondolatot engedjenek még meg. A szientológia tanítása és a szientológusok nyilatkozatai árulkodnak arról, hogy érzékelik a jelen való világ nyomorúságát és benne az ember boldogtalanságát. Látják azt is, hogy ez a világ és benne az ember is valamiféle megváltásra szorul. Azt is kifejezik a tanaik, hogy vágynak egy harmonikus földi élet és új világ után is, ahol igazság és békesség ölelgetik egymást. Úgy vélik, hogy mindennek a megoldását adja nékik a szientológia dianetika. Én szeretném láttatni és értetni a szientológia hívőivel vagy iránta érdeklődőkkel, hogy tanaik merőben eltérnek a Biblia és a bibliahű protestantizmus tanításaival. Olyannyira eltérnek, hogy tulajdonképpen nem is lehet összevetni a kétféle tanrendszert, csak egymás mellé állítani őket, és felmutatni egyiket és másikat is a maga teljességében. Mi úgy gondoljuk, hogy a szientológia követőinek előbb-utóbb szükségszerűen csalódniuk kell eszméjükben, mert a számtalan ponton összeütközik az igazság igéjével, a Bibliával, és a gyakorlati valósággal is. Rá fognak jönni előbb-utóbb, hogy felesleges volt mind az anyagi, mind a szellemi energiáikat belefektetni ebbe a gnosztikus ideológiába. Viszont hisszük és tapasztaljuk is, hogy a Biblia tanításaiban és azok szerzőjében Jézus Krisztusban senkinek nem kell csalódnia. Ezért őt és a tanításait nyugodt lélekkel ajánljuk fel minden szientológusnak és a szientológia felé kacsingató boldogság kereső honfitársunknak. Szeretettel hívogatjuk őket innen is Jézus Krisztushoz és a Szentíráshoz. És meggyőződésünk, hogy amikor ezt tesszük, akkor valódi, sőt az egyetlen alternatívát kínáljuk nekik. Továbbá a hitvalláshű protestáns kereszténység kötelességének érzi, hogy a Szentírás alapján elmondja a következő diagnózist. A szientológia alapítója, némelyek szerint istene, Ron Hubbard, hamis próféta és hamis Krisztus, hamis evangéliummal. Azzal az igénnyel lépett a világ elé, hogy az általa adott tanítás hídján az egész emberiség a boldogság állapotába juthat. Ezzel a Biblia alapján nem értünk egyet. És itt újra mondom, hogy Hubbard személyét hamis prófétának, hamis messiásnak kell ítélnem, és tanításait hamis evangéliumnak. Az ő személye, illetve tanai alkalmasak arra, hogy az embereket az egyedüli üdvözítőtől, Jézus Krisztustól távol tartsák, sőt elidegenítsék tőle, hisz Jézus Krisztusra a szientológiában nincs szükség. Ezért Ron Hubbard tanítása nem csak, hogy Isten ellenes, hanem keresztény ellenes, sőt ember ellenes is, hiszen az embertől távol akarja tartani egyedüli üdvözítőjét. Továbbá bármilyen nehezen is mondok ilyet, mégis úgy látom, ki kell mondanom, hogy a Szentírás fényében a szientológia és dianetika kifejezetten démoni eredetű tanításokat hordoz. Például a szientológia a tetántamban az ember eredeti istenségét tanítja. Úgy hírlik, hogy Ron Hubbard egyébként kapcsolatban állt egy bizonyos Hathor nevű szellemmel, és annak irányítása alatt írta műveit. Ezen kívül jó kapcsolatban volt Aleister Crowley-val, a hírhet sátánistával is. Szomorú tapasztalatunk még az is, hogy azoknak egy része, akik belemerülnek a dianetikába vagy szientológiába, egyféle sötét, szellemi, lelki fogság és vakság állapotába jutnak, amiből önerőből nem tudnak kiszabadulni. Mindenek ellenére, mielőtt azt tételeznék fel rólunk, hogy ezen túl majd keresztes hadjáratot indítunk és inkvizíciós ítélőszéket állítunk fel velük szemben, hangsúlyozzuk, hogy semmi ilyesfélét nem helyeslünk és nem is tervezünk. Tiszteletben tartjuk a vélemény és szólás, valamint vallásszabadságot, és szeretnénk, ha ezt kapnánk viszonzásul is. Ugyanakkor emlékeztetjük azokat, akik a szientológiához tartoznak, hogy nem a bibliahű kereszténység támadta meg először a szientológiát, hanem a szientológia támadta meg a Biblia tanítását és a bibliahű kereszténységet. Mi csak védekezünk most, ahogy tudunk. És végül azt szeretném még aláhúzni, hogy a bibliahű protestáns kereszténységnek nem a szientológiával való ellenségeskedés adja az identitását, hanem annak a Jézus Krisztusnak a felmutatása, akihez fogható személy nincs, nem volt és nem is lesz a földkerekségen. Mi tehát Jézus Krisztushoz hívogatjuk azokat a szientológusokat is, akik esetleg hallgatják majd ezt az előadást. Ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki itt járt a földön, aki engesztelő áldozat a mi bűneinkért, aki harmadnap feltámadt a halálból, vele hitáltal lehet kapcsolatba kerülni, és ő az, aki egy pillanat alatt és nem évtizedek alatt megszabadíthat a bűn állapotából, és megtisztíthat vétkeink garmadából. Ő az, aki megmenthet az örök haláltól, a kárhozattól. Ő az, aki örök életet tud adni, amit a földön elkezdődik. És mindezt nem súlyos összegekért teszi, és nem egyéb érdemekért, hanem ingyen, kegyelemből, az ő dicsőségéért. Mi hozzá, ami felülmúlhatatlan bölcsességű és erkölcsű, felülfoghatatlan hatalmú és bennünket érthetetlen szeretettel szerető Urunkhoz hívjuk azokat, akik szientológusok, vagy akik kacérkodnak ezzel az eszmével, és akik egyáltalán keresik életük megoldását. Köszönöm szépen!
minden hívek dicsérve áldják. Johan itt megváltotta, s az ártatlan Krisztusért a bűnöst kegyébe vette Atya. Az élet a halállal megvitt csoda csatával, s a volt élet vezér, ma Úr is él. Mária Szent Asszony, mondd, mit láttál utadon?
Az élő Krisztus kriptáját, a felkeltnek láttam glóriáját. Angyali tanúkat, szemfedőt takarókat. Feltámadt reményem Krisztus, Galilea.
Krisztus feltámadott és diadalmas. Ó, győztes királyunk, légy irgalmas.
A mai délelőttünknek a témája, ahogyan azt jeleztem is már a hét elején, hídépítés a templom és a világ között. Vagy úgy is lehetne mondani, hogy a templomból kifelé, a világ felé. Ez a történet, amelyet most hallottunk Rút könyvéből, igazából egy munkahelyre vezet el bennünket. Lehet, hogy ez így most furcsán hangzik, de hát a munka mezeire kerültek, ugye, itt ebben a részben már a történetünk szereplői, legalábbis Rút, meg ez a másik, akivel itt kezdünk megismerkedni, akinek Boáz volt a neve. És amiről én most ezen a délelőttön szeretnék beszélni egyrészt, az az pontosan ennek kapcsán, hogy mit is tanít igazából a munkáról a Szentírás. Tehát a mindennapi munkáról. Mi Isten igéjének az útmutatása számunkra. Rögtön az elején egy félreértést szeretnék tisztázni, amely félreértéssel nem tudom, hogy ki találkozott, ki nem találkozott, de eléggé általános félreértés a munkával kapcsolatban. Ez pedig az, hogy a munka az igazából Isten átka, úgymond, rajtunk embereken. Mert hogy Mózes első könyve 3. fejezetében olvashatjuk a következőket. Akkor, amikor az ember pár ugye megszakította az Istennel való kapcsolatot, tegnap erről már beszéltem röviden, tehát amikor megvonták Istentől a bizalmukat, a kísértőre hallgattak inkább, megszakadt Isten és az ember között a kapcsolat, és nyilván az embernek ez a tette büntetést vont maga után. Mózes első könyve 3. fejezetében, ahol a bűneset történetét olvashatjuk, elolvashatjuk azt is, hogy mi volt a büntetés. És itt hangzik el az Isten szavai között az is, amikor magához a férfihoz szól, tehát Ádámhoz szól, és azt mondja neki, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal éj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatélsz a földbe, mert abból vétettél. Ennek a résznek hamis magyarázata az, illetve hát egy hamis következtetés, amelynek kapcsán megszületett ez a félreértés, hogy tehát a munka az átok. Nem így van. Igazából magával a munkával nem is itt találkozunk a Szentírásban először, hanem még korábban, még a bűnesek előtt találkozunk már a munkával, ha nem is így kimondva és ezt a szót használva, de hát amikor Isten megteremtette a világ mindenséget, és már minden megvolt, növényvilág, állatok, és maga az ember is, és elmondta az embernek, hogy mi a feladata itt ezen a földön, hát már akkor elhangoztak azok a szavak, hogy műveljed és őrizzed ezt a földet. Vagyis azt látjuk, hogy teremtetési feladatunk, lehet ezt talán így megfogalmazni, igazából a munka végzés. Olyasmi, ami bennünket, akik már az Istentől elszakadt világban élünk, emlékeztet pontosan az elveszített Édenre, ahol elhangoztak ezek a szavak. Amikor ugye Isten mintegy átadta az embernek mindazt, amit teremtett, amiről ő joggal mondhatta el, nap mint nap, egy-egy napnak a végén, hogy mindaz jó, amit ő teremtett, íme jó és tökéletes, és itt van, és rád bízom, őrizd és műveld azt. Ebből pedig valami olyasmi következik, hogy igazából mindenek előtt és mindenek fölött a mi legfőbb munkaadónk az Isten. Vagy úgy kellene talán ezt megfogalmaznom, a sorrendet úgy felállítani, hogy a hívő embernek Isten a legfőbb munkaadója. Lehetünk mi magunk munkaadók, bocsánat, főnökök, lehetünk beosztottak, lehetnek főnökeink, kisebb főnökök, nagyobb főnökök, de akár beosztottak, alkalmazottak vagyunk, akár főnökök vagyunk, vezetőbeosztásban vagyunk, különböző pozíciókban, hívő emberként sosem szabad elfelejtenünk azt, hogy a legfőbb munkaadónk maga az élő Isten. És akármit is végzünk, lehet, hogy irodában ülünk, és ott számítógépen dolgozunk, vagy valami más jellegű munkát végzünk, vagy bárhol lehetünk mérnökök, lehetünk óvónénik, lehetünk pedagógusok, lehetünk orvosok, vagy lehet tovább sorolni, de ide lehet venni bizony a háziasszonyi teendőket is. Tehát amikor mosogatunk is, valahol az is ide vehető, hogy igazából akkor az Istennek engedelmeskedünk azzal, hogy végezzük azt a munkát. Mert az Isten hív el bennünket valamilyen munka elvégzésére. És abból, hogy az Isten hív el bennünket valamilyen munka elvégzésére, következik az, hogy akkor az a munka már nem robot, nem egy közönséges meló, ahogy időnként ugye szoktuk vagy szokták azt mondani, hanem igazából hivatás. Hiszen az Isten hív el mindenkit valamilyen feladatra, valamilyen munka elvégzésére, és ebből következik az, hogy az egy hivatás lesz. És ezt értette meg az Új Szövetségben például Pál apostol is, amikor a rabszolgáknak, akik igazán alantas munkát kellett, hogy végezzenek, azoknak is azt tanácsolta, hogy mindazt, amit végeznetek kell, amit rátok bízati, uratok, gazdátok, azt úgy végezzétek, mint akik az Úrnak végzitek. És ez egy kicsit valahol azt jelenti, hogy az Isten így felemeli az embert, mert azt mondja, hogy emelkedj felül, mert felül emelkedhetsz, pontosan azért, mert de ismerjük őt, tehát aki ismeri őt, a vele való közösségben ez történhet meg, hogy emelkedj felül a körülményeiden, azon, hogy te rabszolgaként kell, hogy dolgozz például ugye abban a világban akkor, mert te az Úrnak végezheted a munkádat. És ebben az is benne van, hogy ne a látszatra, ne a szemnek, ne emberek kedvét keresve, és embereknek akarjunk megfelelni, emberek tetszését elnyerni, hanem mindenek előtt, mindenek fölött az Isten, illetve az Úr Jézus Krisztus az, akinek mi a kedvét keressük, és akinek mi szeretnénk tetszeni, megfelelni, illetve én a megfelelés szó helyett inkább azt mondanám, hogy tényleg az ő akarata szerint végezni a mi munkánkat. És akkor ebből következik az is, hogyha valóban Istenre figyelve, illetve az Úrnak végezzük azt, amit végeznünk kell, hát ezt nem lehet akárhogyan végezni. Hát akkor azért ott már érzi az ember, hogy ezt nem lehet lelkiismeretlenül, nem lehet hanyagmunkát, lehetőleg törekedjünk arra, hogy jó, tisztességes, becsületes módon végezzük el azt a munkát. Nyilván hibák adódhatnak, nyilván tévedések is vannak, nyilván megtörténhet, hogy valamit nem úgy végzünk, vagy a munkavégzés közben mégsem az Isten akarata szerinti döntést hozunk meg, de igyekezzünk legalább arra, hogy mi hívő emberek becsületesen, tisztességesen, lelkiismeretesen munkálkodjunk, és ha a munkánk közben mégis megszületnek rossz döntések, vagy hibát követünk el, valamit nem jól végzünk, akkor pedig ott a lehetőségünk, hogy Isten elé vigyük és elmondjuk, hogy bár én másképp szerettem volna, bár én törekszem arra, hogy neked tetszően és jól, de ez történt, kérlek, bocsásd meg, sőt, még azt is kérhetjük igazából Isten kegyelméből, hogy ha lehet, ha tudjam helyrehozni azt, amit elrontottam, a rossz döntésemmel, vagy a rossz lépésemmel. És mindebből következik az is, hogy nem lehet ketté választani. Tehát hívő keresztény emberként nem lehet ketté választanunk, ami hívő életünket, hadd mondjam így, vagy a templomban zajló életünket a világban zajló élettől. Tehát nem lehet így külön választani a szentet a profántól. Hát akkor tudathasadásosak leszünk igazából, hogyha ez történik. Tehát nem lehet úgy elmenni a munkahelyre, hogy akkor én most elsősorban csak, nem tudom, mérnök vagyok, vagy csak ez vagyok, vagy csak az vagyok, hanem úgy mehetek oda, hogy igen, mérnök, orvos, óvónő, pedagógus vagyok, de hívő. Isten kegyelméből hívő, Jézus Krisztus követő, mérnök, orvos, stb. Pedagógus lehetek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon, és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levélcímen. Áldás békesség a viszonthallásra!